Zöldjelz és a tranzakciós adónak, ha az Európai Parlament is elfogadja, akkor bevezetik az Unióban. Az uniós támogatások befagyasztása miatt tüntettek a pályázók Bukarestben. Mellszobrot emeltek Mindszent József herceg prímás tiszteletére a bécsi Pázmáneumban. És a Magyar Operett napja 130 éve született Kálmán Imre. A híradót látják, szép estét kívánok! Ha az Európai Parlament is elfogadja, akkor az Unióban is lesz tranzakciós adó. Egyelőre a kötvény és a részvénykereskedést adóztatnák meg, de a híradónak nyilatkozó szakértő szerint Magyarországhoz hasonlóan a banki átutalásokat is megterhelnék, hogy így tehermentesítsék az embereket a válság okozta terhek alól. Már több tagállam jelezte, kész arra, hogy kidolgozza és bevezesse az új adót, amelyből évi 60 milliárd eurónyi bevételt könyvelnének el a tagállamok.
Zöld jelzést adott az Európai Bizottság a pénzügyi tranzakciós adónak. Ez azt jelenti, hogy a jövőben megadóztatnák a kötvény és a részvénykereskedést. Az induláshoz még szükség van az Európai Parlament áldására. Különösen örülök annak, hogy jelentős előrelépés történt a tranzakciós adó ügyében. Az új adó kézzelfogható előnyöket jelent majd azoknak az országoknak, ahol bevezetik, mondta José Manuel Barroso, majd hozzátette. A tranzakciós adó azért jó, mert így a válság terheiből nem csak a hétköznapi emberek, hanem a bankok is kiveszik a részüket. Cséfalvai Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára arról beszélt, bár a magyar tranzakciós illeték különbözik a most elfogadott európai tranzakciós adótól, az elv ugyanaz. A terhekből mindenkinek részt kell vállalnia.
Ez a lépés, amikor a bizottság zöld utat adott annak, hogy egyébként 9 ország egy megerősített együttműködés keretében elkezdje kidolgozni a pénzügyi tranzakciós adót, ez ebbe a gondolatkörbe illik. Magyarország annyival tér el a többi országtól, hogy először valóban nyíltan fölvállalta, hogy erre a kockázat és tehermegosztásra szükség van.
Gondolom, hogy ez az adó a legkevésbé fájdalmas.
A szakértő szerint azért, mert nem a lakosságot terheli. Éppen ezért várható, hogy az új adót előbb-utóbb az Unióban is kiterjesztik majd.
Jelen pillanatban az Unió még csak a spekulatív jellegű területeket nézi. Én azt gondolom, hogy idővel ezek ki fognak terjedni minden banki műveletre. A bankszektor felé pedig mindenképpen egy általános jelző, ahogy Barroso is mondta, hogy a teherviselésben nem csak a jövedelemadózás szintjén, hanem forgalmi adózás szinten be kell a bankoknak szállni.
Becslések szerint a tranzakciós adóból összességében akár évi 60 milliárd euró bevételre is szertehetnek az uniós tagállamok, amit brüsszeli megkötések nélkül költhetnek majd el.
Az uniós támogatások befagyasztása miatt tüntettek a pályázók Bukarestben. A romániai közbeszerzési eljárásoknál tapasztalt szabálytalanságok miatt az Európai Bizottság több program finanszírozását leállította, ami csőddel fenyegeti a nyertes pályázókat. Az érintettek a román kormányzati intézményeket hibáztatják és azt követelik, hogy a kormány hitelezze meg alapítványaik és vállalkozásaik működését, amíg Brüsszel újraindítja a kifizetéseket.
Apró pénz a befőttes üvegekben, így próbálták érzékeltetni az uniós pályázatok pénz nélkül maradt nyertesei, hogy a csőd szélére jutottak. Ez a pályázó 16 éve működtet szociális otthonokat, problémás családi háttérrel rendelkező gyerekekkel foglalkozik. Nemrég a humán erőforrás fejlesztését célzó alapból vásárolt lakásokat számukra. Az önrészt már mind elköltötte, a pályázatban elnyert támogatást azonban még nem kapta meg. Most oda jutottunk, hogy már az adókat sem tudjuk fizetni. Egyenként adjuk el az épületeket, ahol az elhagyott gyerekeknek otthon teremtettünk, mondja a civil szervezet vezetője. A demonstrálók szerint több száz civil szervezet tönkre megy, és több tízezer munkahelyet kell felszámolni Romániában, ha a kormány nem vállalja át a befagyasztott uniós támogatások kifizetését. Összevisszaság van, ez megengedhetetlen. Azt követeljük, hogy átlátható legyen a kifizetési rendszer, a kormány pedig tartsa be szavát, mondja a civil szervezeteket tömörítő szövetség munkatársa. A szervezetek képviselői végig vonultak Bukarest utcáin, a munkaügyi minisztériumtól a miniszterelnöki hivatalig, majd a kifizető ügynökség épületéhez vonultak, de egyik hivatalban sem álltak szóba velük. Négy másik romániai városban is szerveztek megmozdulásokat a kormány ellen.
Görögország 2 évvel több időt kap a nemzetközi hitelprogramhoz kapcsolódó reformok végrehajtására, és megkapja a hitel következő részletét is, írta ma a Süddeutsche Zeitung. A német lap szerint a GDP arányos államháztartási hiányt csak 2016-ra kell a 3%-os uniós szint alá szorítani. Meghosszabbítják a munkaerőpiac és az energiaszektor reformjának határidejét, a privatizációs programon pedig könnyítenek. Szakértők szerint a görög államkassa november végére kiürül, ha nem utalják ki a hitel következő részletét, csaknem 32 milliárd eurót. Komoly rendbontás nélkül értek véget az október 23-ai megemlékezések. A belügyminisztérium közleménye szerint 4 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök, a mentőknek is akadt dolguk. Főként rosszul létekhez, illetve könnyebb sérülésekhez riasztották őket. 37 embert kellett ellátniuk. Október 23-ára országosan 701 rendezvényt jelentettek be, amelyeken több százezre vettek részt. Amerika szerte ünnepségekkel és koszorúzásokkal emlékeztek az 1956-os forradalom és szabadság az 56. évfordulójára. Los Angelesben az Egyesült Magyar Házban több egykori szabadságharcos vett részt az ünnepségen. Kálmán László Los Angeles-i főkonzul beszédében hangsúlyozta, a mai napig fájdalom az értetlenség, amelyet a világ a forradalom idején tanúsított.
Október 23 ezért a komoly nemzedékeken át cipelt áldozatok árán kivívott szabadságnapja, amely előtt úgy tisztelekhetünk leginkább, ha képesek vagyunk megélni ezt a szabadságot, és élni tudunk ezzel a szabadsággal, mert ez azt jelenti, hogy autonóm, független nemzet vagyunk.
Mellszobrot emeltek Mindszenty József hercegprímás tiszteletére a bécsi Pázmáneum kápolnájának előterében. Az üldözött bíboros életének utolsó 4 évét töltötte a történelmi épület falai között. Tegnap volt 41 éve, hogy a hercegprímás kényszerűségből elhagyta Magyarországot és Bécsbe érkezett. Az eseményen erről is megemlékeztek.
Igen, gyakori mostanában...
Mindszenty József mellszobrának avatásán korabeli rádiófelvételről hallhatták a jelenlévők a hercegprímás hangját. Őt magát pedig hagyományosan egyetlen gyertya szimbolizálta. Mindszenty József 41 éve, 1971. október 23-án kényszerűségből érkezett a bécsi Pázmáneumba. Életének utolsó szakaszát töltötte itt.
A bécsi magyarok közül nagyon sokan még mindig őrzik az emléket, és mesélik, ahogyan ide jártak az ő miséjére, és találkoztak vele, aláírást kaptak tőle, könyvet kaptak tőle, jó szót kaptak tőle, tehát lehetett itt vele találkozni.
Az emlékezők között most is akadt olyan, aki személyesen is találkozott Bécsben Mindszenty Józseffel, és könyvet is kapott tőle.
Annyi magyar menekült volt itt, és mindenki szerette volna az ő égisze alatt és az ő csodálatos kisugárzásában részesülni, de hát ez is egy nagy kegyelem volt, hogy ezt a pár percet vele eltölthettem.
A megemlékezés végén a Pázmáneum külső falán lévő Mindszenty emléktáblánál koszorúkat helyeztek el a jelenlévők.
Szakmai szempontból a Magyar Közösség pártjának szakpolitikusa lett a legaktívabb szlovákiai EP képviselő. Bauer Edita a Vox Juventé polgári társulás elmúlt 3 évet felölelő felmérésén végzett az élen. Az értékelés a képviselők brüsszeli és strasbourgi munkája alapján készült. Politikailag a kormánypárti Smer képviselője, Monika Flasiková Benyová bizonyult a legjobbnak.
Ahogy erre felfigyelt a magyar média, úgy a szlovákia.
A képviselő szerint Brüsszelben és Strasbourgban is kevesen tudnak az értékelésről, de nem is az ilyen jellegű elismerésekért dolgoznak. Bauer Edit azt mondja, a felvidéki magyaroknak ugyanakkor ez pozitív üzenet lehet.
Talán üzenet olyan értelemben is, hogy fontos az, hogy kit küldenek az európai küldöttségekbe, kit küldenek az európai parlamentben, mert igazából nagyon sok minden fontos kérdés ma éppen az európai szintéren dől el.
A Vox Juventé ügyvivője azt mondja, az előadói képességet, a véleményeket, a módosító javaslatokat, az állásfoglalásokat és a parlamenti felszólalásokat vizsgálták.
Ez az elemzés hiánypótló maga nevében Szlovákiában, ugyanis még nem készült ilyen átfogó elemzés, amely értékelte volna az Európa Parlamenti képviselők munkáját, és ez azért is fontos, mivel a kinti tevékenységet idehaza nem kíséri nagy figyelem. Ennek köszönhetően nagyon alacsony a választói részvétel is az Európa parlamenti választásokon.
A társulás vezetője szerint a felmérés objektív és átfogó képet ad az EP képviselők munkájáról. Politikai tevékenység szempontjából az élen a kormánypárti Smer egyik képviselője végzett.
A Csíkszeredai Demokrácia Központban tájékozódott az állampolgársági törvény végrehajtásáról és a honosítással kapcsolatos ügyintézésekről Bába Iván, a külügyminisztérium közigazgatási államtitkára. Az Erdélyben működő 25 demokrácia központ közül a csíki a legforgalmasabb. Itt több mint 14 ezer igénylő honosítási dossziéját állították össze, és a szolgáltatás iránti érdeklődés két év elteltével is növekszik.
A számok rendkívül biztatóak, tehát úgy tűnik, hogy a folyamat az zajlik a kívánságainknak, elvárásainknak és az erdélyi magyarok elvárásainak megfelelően, és hát a Demokrácia Központ hálózata a legfontosabb partnerünk ebben az erdélyi munkában.
Szacsvai Imrére, Nagyvárad első országgyűlési képviselőjére emlékezett halálának 163. évfordulóján az RMDS és az Erdélyi Magyar Néppárt. A két szervezet külön rendezvényen hajtott fejet Kossuth bizalmas előtt, akinek legnagyobb bűne az volt, hogy a debreceni parlament jegyzőjeként 1848-ban aláírásával hitelesítette a Habsburgok trónfosztásáról szóló függetlenségi nyilatkozatot, ezért kivégezték. A szónokok a jegyző bátorságára, nemzet és szabadság vágy iránti felelősség érzetére hívták fel a figyelmet, és megkoszorúzták a szobrát. Egy 36 éves szentesi nő életét vesztette az M5-ös autópályán, amikor a kocsija ütközött a Lázár Jánost szállító kisbusszal. A rendőrök szerint a nő a baleset előtt többször nekiment a szalagkorlátnak, majd hirtelen a szabályosan haladó kisbusz elé vágódott. Így az államtitkár sofőre már nem kerülhette el az ütközést. Lázár János részvétét fejezte ki az elhunyt családja.
Totál károsra tört, és a menetirányjal szemben állt meg az M5-ös autópályán az az autó, amivel kora reggel a szentesi nő munkába indult. A rendőrök szerint a nő kocsija a baleset előtt többször a szalagkorlátnak ütközött, ez jól látszik a helyszínelés közben készült képeken is. Majd átsodródott a külső sávba, ahol neki ütközött a Lázár Jánost szállító, és a rendőrök szerint szabályosan közlekedő kisbusz. Az eddigi vizsgálatok szerint az államtitkár sofőrjének esélyesen volt megakadályozni a balesetet.
Kisbuszvezető férfi pedig már a balesetet, az ütközést nem tudta elkerülni, ezért bekövetkezett a tragédia, a baleset. A személygépkocsit vezető 36 éves nő olyan súlyosan sérült az ütközés következtében, hogy a helyszínen életét vesztette.
A mikrobusz végül az árokban állt meg, az eleje szétroncsolódott, a légzsákok is kinyíltak az ütközéstől. Lázár Jánost és a sofőrjét a kecskeméti kórházba szállították.
Mindketten 8 napon belüli könnyű zúzódással járó sérület szenvedtek. Állapotuk további kórházi ellátást nem igényelt, így elhagyták a kórházunkat.
Lázár János közleményt adott ki, ebben azt írta, a 9 órakor kezdődő kormányülésre tartott Budapestre otthonából Hódmezővásárhelyről. A kisbuszban a hátsó ülésen egy kormányanyagon dolgozott, amikor felkiáltott a sofőr, hogy egy autó van az út közepén. Felnéztem, s már ütköztünk is. A kisbusz pedig az árokban kötött ki, idézte vissza az ütközés pillanatát a politikus. Lapinformációk szerint a 36 éves nő szentesen élt, férje és kamaszfia gyászolja. Lázár János közleményében együttérzését fejezte ki az elhunyt családjának az őket ért veszteség miatt, és felajánlotta, amiben tud, segít a gyászolóknak.
Csökken az üzemanyagok ára, péntektől literenként 10 forinttal kell kevesebbet fizetni a 95-ös benzinért, és 7 forinttal csökken a gázolajára. A változás után a benzin átlagára 424 forintra, a gázolajé pedig 430 forintra esik. Az egyes kutak között 25 forintos árkülönbséget is tapasztalhatnak az autósok. Teljesült a Marosvásárhelyi Orvos és Gyógyszerészeti Egyetemen belüli román-magyar rendezési terv első 3 pontja. Ezt mondta Szilágyi Tibor, az intézmény magyar rektor helyettese. Az egyetem szenátusa beírta az intézmény kartájába a magyar tagozat létére vonatkozó passzust. Módosították az egyetem választási szabályzatát, amely kimondja, hogy a magyar tagozat maga választja meg vezetőit. A magyar oktatók a múlt héten tartották meg belső választásaikat. A szenátus múlt szerdán iktatta be Szilágyi Tibort a rektor helyettesi tisztségbe, aki szerint az egyetem ügye elmozdult a holtpontról. Egyes szakokon hatékony és bevált a bolonyai képzés. A szakemberek szerint a tanárképzésben azonban nem eredményes. Az új rendszerben a Debrecen Egyetemen például ötödére csökkent a tanárszakos hallgatók száma. Magyar és romániai kutatók vizsgálták a bolonyai képzés hatásait. Az eredményekről egy debreceni konferencián számoltak be.
A Debreceni Egyetemen 2006-ban vezették be a bolonyai rendszert. Az alapképzés után mesterszakokon tanulhatnak tovább a hallgatók. Az egyetemisták egy része úgy véli, nem előnyös ez a rendszer.
Matematika, fizika szakos tanári hallgató vagyok, és hát szerintem sokkal jobb lenne, hogyha ez osztatlan képzésben lenne, mint így, mert hogy sokkal könnyebb lenne, és sokkal inkább a mi szakirányunknak megfelelő képzést tudnának nyújtani számunkra.
A tanárképzésben nagy törést okozott a bolonyai rendszer bevezetése a Debreceni Egyetemen. Míg korábban 200-250 fő végzett tanárként egy-egy évfolyamon, a bolonyai képzés bevezetése után már csak 50-60. Egy friss kutatás szerint azonban műszaki és közgazdasági területen jól működik a rendszer.
Mennél inkább ismerős ez a képzés a munkaerőpiacon, annál jobban el tudnak helyezkedni, a mesterképzésnek meg kezd rangja lenni. Ugyanakkor egy hagyományos képzések, társadalomtudományi vagy művészeti képzések vergődnek benne.
A román kutatók is hasonló eredményre jutottak saját országukban. A szakemberek szerint egyértelműen nem lehet kijelenteni, hogy eredményes vagy nem a bolonyai képzés.
A szakirodalomban és a politikában számos vélemény van a bolonyai képzés hatékonyságáról, de ezek inkább a nehézségeit emelik ki. Ami véleményem szerint igazi pozitívuma, hogy lerövidítette a képzési időt, és ezzel lecsökkentette a költségeket is, így nagyobb réteg férhet hozzá az oktatáshoz.
A bolonyai képzés hatásait vizsgáló kutatásban a debreceni mellett a nagyváradi állami és a párciumi keresztény egyetem szakemberei vettek részt.
Jövő ősszel nyílik meg a belgrádi Magyarház, ezt mondta Navracsis Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter a szerb fővárosban, ahol ellátogatott a könyvvásárra, amelyen Magyarország a díszvendég. A rendezvényen erős a magyar jelenlét, több mint 800 magyar nyelvű könyvvel és publikációval találkozhat a szerb közönség.
Az egy év múlva megnyíló belgrádi Magyarház elsősorban kulturális tevékenységet folytat majd, de bemutatkozási pont is lesz, ahol a szerb közvélemény az eddiginél több információt szerezhet Magyarországról, mondta Navracsics Tibor.
A magyar kormány szándéka, hogy Szerbiával stratégiai partnerségi viszonyt alakítson ki. Ez az élet minden területén érvényesül, legkönnyebben talán éppen a kultúra területén tud megvalósulni, hiszen itt a legerősebbek a magyar-szerb kapcsolatok, nagyon komoly hagyományaink vannak, könyvkiadás, könyvnyomtatás, nyelvápolás, nyelvújítás területén is.
A vasárnap kezdődött belgrádi könyvvásár Szerbia legnagyobb kulturális eseménye. Idén Magyarország a díszvendég. A vajdasági kultúrteret közösen osztjuk, és sok íróra, aki itt él, és magyarul ír, mi úgy tekintünk, mint a mi íróinkra. Önök pedig úgy, mint az önök íróira. Ez az oka annak, hogy Magyarországot választottuk díszvendégül, mondja a könyvvásár programigazgatója. A vásár teljes területe mintegy 27 ezer négyzetméter, a magyar pavilon majdnem 200 négyzetméteres. A Magyar Irodalmi Program összeállítója, a Ballasi Intézet ezúttal inkább a feltörekvő alkotóknak adott bemutatkozási lehetőséget.
Próbálunk egy kicsit az irodalmi rezdülésekre is figyelni, kevésbé ismert vagy éppen befutóban lévő, talán fiatal írókat is bemutatni a nagy közönségnek.
Az irodalmi programok mellett az utóbbi években készült magyar filmek is szerepelnek az október 28-án záruló belgrádi könyvvásár magyar programjai között.
Kerekasztal megbeszélést tartott a Vidékfejlesztési Minisztérium a vajdasági gazdaszervezetekkel. Budai Gyula államtitkár elmondta, a megbeszélésen az együttműködés fontosságát hangsúlyozták. Szerinte Magyarország már megtette az első lépéseket a jobb együttműködésért, például a kettős állampolgárság és a választójogi törvényekkel. Az államtitkár kiemelte, hogy az együttműködés ellenére sem tudják a külhoni gazdaszervezetek gondjait megoldani, de a program keretében könnyebben tudnak szakmai támogatást adni.
Az eredménye az lenne, hogy lenne egy nagyon jó együttműködés, lenne egy napi kapcsolat, lenne egy napra kész információcsere, és mi igyekszünk minden olyan szakmai és egyéb támogatást megadni, ami előre tudja vinni ezt az együttműködést.
Átadták az Ex Libris díjakat. Az elismerést azoknak ítéli oda a Gubcsi Lajos vezette Magyar Művészetér díjak kuratóriuma, akik sokat tettek a magyar kultúráért. Díjat kapott a Háromszék Napilap, a Bukaresti Televízió magyar adásainak szerkesztősége, a Civilek Háromszékért Szövetség Csúcs Mária, a Duna Televízió munkatársa, az Erdélyi Magyar Ifjak, a Háromszéki Közösségi Alapítvány, a Csernátoni Haszman Pál Múzeum, a Brassói Reménységháza, a Csíkszeredai Szapienci Egyetem, a Székely Mikó Kollégium, Zorkóczi, Zenóbia és László Károly színművész.
A mély lélekből táplálkozó, vagy éppen a magyar népből táplálkozó kreatív emberek volnának azok a szellemi messiások, akik meg tudnák mutatni, meg mondani, meg megrajzolják, megfestik, szoborba öntik és épületbe, hogy mi a szép, hogy hogyan beszéljünk, hogy mi a mi nyelvünk és küldetésünk.
Üzenet a múltból, székelyföldi pecsétek és címerek címmel nyílt kiállítás a Sepsi-Szentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban. A tárlat olyan tárgyakat vonultat fel, amelyek történelmi értékük és szimbolikus töltetük révén a székely székek és települések múltját mutatják be.
A székelységnek lényeg egy fél hód és nap...
Több mint 350 éves dokumentumból Erdélynek a vármegyékre, a székelyekre, a szászokra és a párciumra vonatkozó pecsét készítési jogiratából idéz Szekeres Attila heraldikus. A székelység korábbi jelképeit az 1659-es szászsebesi országgyűlésen egységesítették az azóta is használatos holdra és napra. A törvény alapján készült ezüst pecsétnyomó a kiállítás fő látványossága.
Ezt udvarrendszék főkapitánya őrizte és főkirály bírája használta, evel hitelesített a székely nemzet nevében. Addig, amíg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után erre már nem lett szükség.
A pecsétnyomó 1878-ban az Erdélyi Múzeum Egyesülethez került, az államosítással pedig a Kolozsvári Történelmi Múzeum gyűjteményét gyarapította. A több mint 300 jelképet bemutató kiállítást Zepecáner Jenő történész állította össze.
Szeretném továbbvinni a kiállítást, és bármelyik múzeumnak, jól őrzött múzeumnak felajánlani, hogy ha belefér a programjába, következő években vagy évben, tovább tudnánk vinni innen.
A bemutatott anyag több erdélyi tudományos intézmény együttműködésének köszönhetően állt össze.
Nagyon örülünk, hogy elhozhattuk ide is, már csak azért is, mert az anyagnak egy jelentős részét a Székely Nemzeti Múzeum adta, tehát a mi gyűjteményünkből származik.
A vándorkiállítás Székelyudvarhely és Gyergyószent Miklós után érkezett Sepsi-Szentgyörgyre, és december végéig látható a Székely Nemzeti Múzeumban.
Ma van a Magyar Operett napja, amelyet 2002 óta tartanak Kálmán Imre és Lehár Ferenc emlékére. A máig legnépszerűbb magyar operetta a Csárdás királynő szerzője, Kálmán Imre 130 éve született, és ezen a napon hunyt el a magyar operett másik nagy alakja, Lehár Ferenc. Kálmán Imre szülővárosában Siófokon kiállítás nyílik, a Budapesti Operett Színház pedig másodszor hirdette meg a Kálmán Imre nemzetközi karmesterversenyt, amelynek döntője október 27-én lesz.
Minden idők talán egyik legnépszerűbb magyar operettje a Csárdás királynő. Nem csak itthon, hanem szinte az egész világon éneklik a már a slágerré vált dalokat. Az operett sok szempontból egy kifejezetten magyar műfaj. A két legismertebb szerző Kálmán Imre és Lehár Ferenc volt. Még 2002-ben nyilvánították a Magyar Operett napjává október 24-ét, ugyanis 130 évvel ezelőtt ezen a napon született Kálmán Imre, Lehár Ferenc pedig 1948-ban ezen a napon halt meg. A Budapesti Operett Színház főigazgatója szerint az operettben különböző típusú zenék találkoznak. A cigányzene, a magyar folklór, egy kicsit a bécsi keringő és a klasszikus romantikus opera.
És az érzelmekben ott van az a nagyon erőteljes szénsőség, a sírva vigadás ugyanúgy, mint az, hogy egy pillanatban képesek vagyunk mi magyarok oldalra állni és elmosolyodni saját magunkon.
Kálmán Imre Marica grófnőjét alakító Bordás Barbara azt mondja, ma újra divat az operett.
Barátaim, ismerőseim, akik az előadásra jöttek,
úgy mentek el innen, hogy azt mondták, hogy amit eddig az operettről gondoltak, az egészen más volt.
Két évvel ezelőtt a Budapesti Operett Színház fiatal művészei még a Vásárcsarnokban is dalra fakadtak, hogy népszerűsítsék a műfajt, elsősorban a fiataloknak.
Most jönnek a sporthírek, majd az időjárás jelentés és fél héttől a közbeszéd. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!
Szerettei sírhelyét.
Kölcsönigényléséhez hívjon minket, és 8 másodpercen belül személyesen beszélhet ügyintézőnkkel, vagy ha foglalt, visszahívjuk Önt. 0640 50 50 50. Provident. Így mindjárt más.